Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lét perifériája Krisztus szívének középpontjában van. Az evangélium tele van olyan emberekkel, akik a periférián helyezkednek el, történetekkel, melyek ott zajlanak, de Jézus mindannyiukat arra hívja, hogy főszereplőivé váljanak a reménynek, amit ő elhozott, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Az Aktív Magyarország programon belül a héten elindult Természetben Egyenlően projekt részeként 5000 hátrányos helyzetű gyereknek szerveznek egynapos, ingyenes osztálykirándulásokat, jelentette be a miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. Révész Máriusz elmondta, ez körülbelül 140 csoportot jelent majd a program másfél-két hónapos időtartama alatt. Az államtitkár kiemelte, a programmal olyan gyerekeket is elérhet a mozgás és a természet szeretete, akik eddig a településük határát sem tudták elhagyni. Egy nemrég készült felmérésben a magyar lakosság csaknem 60%-a nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem mozog. A különböző szociológiai csoportokat vizsgálva pedig az derült ki, hogy minél szegényebb és kevésbé iskolázott valaki, annál kevesebbet mozog, ismertette Révész Máriusz. Budapesten tartják szeptember 12-e és 14-e között a gazdasági és pénzügyminiszterek nem hivatalos találkozóját. A tanácskozáson minden uniós tagország képviselteti magát. Minden feltétel adott ahhoz, hogy az informális találkozó sikeres legyen, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Budapesten az uniós pénzügyminiszteri csúcstalálkozóról tartott sajtótájékoztatón. Felidézte, a magyar elnökséget a kezdete óta több irányból igyekeztek akadályozni. Ezek a támadások érintették a most kezdődő pénzügyminiszteri találkozót. Több európai vezető részéről felmerült a bojkott ötlete. Magyarország minden tagországgal kölcsönös tisztelet jegyében működött együtt az elmúlt években, Varga Mihály elmondása szerint, aki méltatlannak és sajnálatosnak nevezte, hogy egyes ideológiai és politikai nézeteltéréseik miatt a mindenkor konstruktív magyar hozzáállást már nem mindenki viszonozza. Hozzátette, a magyar kormány továbbra is a párbeszéd mellett van. A budapesti találkozót ellehetetleníteni akaró szándékok végül nem értek célt, jelentette ki. A fiatalok állnak a középpontban, akiknek nem csak a megújult versenyképes felsőoktatás és a szakképzés nyújt lehetőségeket, hanem a kibővített családtámogatások is, mondta a kulturális és innovációs miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Hankó Balázs a lapnak azt mondta, az elmúlt két hónapban megtörtént a minisztérium működésének dinamizálása, ami azt jelenti, hogy 4 pillérre helyezték a tárca működését. Meghatározó lépés volt, hogy a felsőoktatáshoz és szakképzéshez kapcsolták az eddig a családügyi területen lévő ifjúságügyet és a tehetséggondozást, hiszen ha több mint 300 000 fiatal tanul a felsőoktatásban, 300 000 fiatal pedig a szakképzésben, teljesen logikus, hogy az ifjúságügy és a tehetséggondozás ügye államtitkársági szinten is olvadjon össze ezzel. Adomány bankszámlát hozott létre a péntek este kigyulladt Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újjáépítésére Miskolc hivatalban lévő és megválasztott polgármestere, közölte a város önkormányzata a távirat irodával. Azt írták, már működik az a bankszámla, amelyet Veres Pál, a hivatalban lévő polgármester és Tóth Szántai József megválasztott polgármester egyeztetése után nyitott a miskolci önkormányzat a barlangfürdő újjáépítéséhez érkező felajánlások fogadására. Hozzátették, Veres Pál már jelezte, hogy 100 000 forintot utalt a számlára. Kiemelték, a borsodi vármegyeszékhely jelenlegi és októberben hivatalba lépő vezetése egyaránt köszön minden segítő szándékú hozzájárulást, és büszkék arra, hogy a miskolciak ismét bizonyítják, készek és képesek összefogni a bajban. Az adományokat a Miskolc megyei jogú város önkormányzata nevén az OTP banknál vezetett számla számon fogadják. végül az időjárásról. Többnyire napos idő valószínű, gomoly és fátyol felhőkkel, de lassanként a Tiszántúlon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. A keleti megyékben legkésőbb kora délutára szűnik meg teljesen a csapadék. Emellett az északi középhegységben lehet néhány futózápor. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkül meg. A hőmérséklet napközben 21 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az uni.eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@uni.eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A következő percekben a szürethez kapcsolódva néhány népszokást idézünk fel, valamint egy szőlős sütemény receptjét is megismerhetik. Süje Károlyné Klárika nénit hallják.
Mindennapi életünkhöz, az étkezéseinkhez, a szokásainkhoz, hát így három olyan dátumot említek, ami a szürethez kötődik, és ez azért három nap, mert ugye tájegységenként változik a szüret napja, és hát ma már talán nem tartják ezt ilyen pontosan be, de én gyerekkoromban nem kezdhetett senki hamarabb azon a szőlő dombon hamarabb szüretelni egy-két nappal se. Amikor kezdődött a szüretnapja, akkor mindenki akkor ment egyszerre, úgyhogy nehéz is volt szüretelőket találni, mert mindenki egyszerre ment ki a szőlőhegyre. Tehát egy október 15 Szent Teréz napja a szüretnapja, de ugyanígy október 18-a Szent Lukács napja szintén, és október 21-ét Orsolya napját is mondják még a szüretnapjának. Ilyenkor már ugye az állatok is bekerülnek a legelőről, így a október 20-a Szent Vendel, a pásztorok védőszentje, október 26-a Demeter vagy Dömötör napja, ezt pedig a juhász újévnek is hívják, ilyenkor ugye elszámolnak a juhászok a gazdának, behajtják őket a hegyről, vagy ahol éppen legeltették őket, és elszámolnak, hogy mennyi volt a szaporulat, mennyi maradt meg, milyen hozadékot hoztak, mennyi volt a gyapjú, meg egyebek, tehát ez annyira nem értek, de ez egy nagyon elszámolós időszaka volt a gazdák felé, a juhászoknak. És hát október, mondjuk az öregedés korának is, ugye az október elseje az idősek világnapja is egybe. Hát már csak az ősz szó, az őszül, ez is egy érdekes kifejezése. Hát az őszhaj azért több, mint egy hajszínváltás, mert komoly belső átalakulást is eredményez, hogyha már valakinek őszül a haja, hát ezt magamról tudom a legjobban. Elég gyorsan kezdtem őszülni, de nem korán, azért azt mondanám, de amikor őszülni kezdtem, azért az elég rohamos volt. És találtam egy Vörös Sándor verset, aminek az a címe, hogy Marasztaló, néhány sora. Ezt szeretném még megosztani kedves rádióhallgatókkal. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat, ne menj, várj még, mert a tájék sötétben marad. És hát még egy jeles évfordulót nem mondtam, hogy Simon Júdás is ebbe az időszakba emlékezzünk rá. Ez egy terményjósló idő volt, ami azt jelentette, ha szép idő volt azon a napon, a következő évben jó termés volt várható. Hát úgy legyen, hogy most is jó termés legyen várható. És már azért láthatjuk a határba, hogy nagyon sok felé vetnek. Van olyan növény, ami már kikelt, így a repcét is már láttam a földön, hogy már olyan ezüstös zöld színben van az a tábla, ahova repcét vetettek. Ugye, az elmúlt adásokban többször foglalkoztunk a befőzéssel, a piacot, a kínálatokkal, de már befőzésről nem szeretnék, mert a múlt héten befejeztem. Az utolsó dolgokat is elraktam, kivéve még a birsalma sajtot, mert a birsalmának még jó, ha érik, már most kezd igazán úgy sárgulni. Na, kivételesen az van a kertemben birsalma, úgyhogy ezt nem a piacon kell vásárolnom. Viszont eszembe jutott egy szőlős zselés torta, amit már sajnos elég régen készítettem, de ennek a csinyát, binyát pedig Anna nagynénémtől tanultam meg, és hát ezzel a recepttel neki szeretnék egy kis emléket hagyni majd, mert teljesen azóta, mikor ő elmondta, hogy hogyan készíti, én is mindig úgy csináltam, és mindig sikert aratott a család és a vendégeim körébe is. Anna néném Csorba Józsefné született Boros Anna, édesapám húga Szuhakálóba, híres sütőasszony hírében állott. Rengeteg lakodalomba, keresztelőre sütött süteményeket és különleges tortákat, ami különböző alakokat formáltak, így például könyv alakú, emeletes rokokó ruhás mennyasszonyi tortát sütött, én is ilyet kaptam tőle, meg se ettük, az hónapokig a szekrény tetején volt. Akkor ahova kisbaba született, oda kádas fürdőzőbabát vitt, vagy pólyásbabát formát sütött, és hát különböző formákat, én ezekre emlékszem. Nagyon nagy türelme volt mindehhez, ahogyan most 93. évében is nagy türelemmel viseli a mindig tevékenykedő asszony az ágyhoz kötöttségét egy miskolci szeretett otthonba. Mindig csodáltam a türelmét, és ahogy legutóbb meglátogattam, megtapasztaltam ismét. Kérdeztem, hogy mit tetszik egész nap csinálni. Azt mondja, hát imádkozom, már más nem tudok. Nem hallok jól, nem látok, nem tudok felkelni. De arca sugárzott a belső nyugalomtól, és hát tényleg ezzel a recepttel szeretnék nagynéném előtt tisztelegni, és az ő emlékét továbbvinni akár írásba is, és most ezt a zselés gyümölcsös torta receptet szeretném elmondani. De már egyszerűen beszél, nem is egyszer, kétszer is beszéltem már Anna nénémről, egyszer a Nonplus Ultráról, és egyszer pedig a húsvéti kalácsról, hogy ő hogyan tett rá a kalácsra linzert tésztából azokat az eszközöket, a kínzó eszközöket, amivel Krisztust a keresztfára szegezték. Ha jól emlékszem erre a két alkalommal, biztos, hogy említettem.
When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let the old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in lieu of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. When you meet with the young girls early in the spring, you court them in song and rhyme.
They answer with words and a clover ring, but if you could examine the goods they bring, they have little to offer but the songs they sing and a plentiful waste of time of day. A plentiful waste of time. Oh, it's a long, long while from May to December, but the days grow short. When you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame, one hasn't got time for the waiting. Oh, the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'll spend with you. These precious days I'll spend with you.
Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugyan több fázisból készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. Már ezt is mondtam, hogy csodálkoztam mindig, hogy tudom a vizet úgy felverni keményre, de sikerül. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegendő, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Itt jegyzem meg, hogy Anna nényém férje, Józsi sógor verte mindig a habot. Ő nem látott jól, de ülve szintén nagy türelemmel jó keményre verte mindig a tojáshabját, és hát állítom, ha nem duplája is, de jóval több lett neki, mint amit robotgéppel föl lehet verni. Ugyan ő keverte ki a krémeket, még akkor is, amikor már volt elektromos habverőjük, akkor is ő verte ezt. Tehát visszatérek ahhoz, hogy tehát hozzáadtuk a kanalanként a kristálycukrot, és ezzel addig verjük, amíg teljesen sima nem lesz. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. A habverésnél még azt szeretném elmondani, hogy a habverőt mindig egy irányba forgatjuk, mert ha össze-vissza járkálunk az edénybe vele, akkor azokat a kis hólyagocskákat, amiket a tojásfehérjéből képződik, azt szétzúzzuk, és akkor összeesik jobban a hab. Tehát mindig én az óramutató járásának megfelelően szoktam keverni.
Így kerül bele a kellő levegő mennyiség.
Igen, mert attól lesz finom, hogyha jó levegős, de ugyanígy, mikor hozzáöntöm egyenként a tojássárgáját, azt is mindig csak egy irányba keverem, tehát maradok az óramutató járására. Hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá. És akkor sütőpapírral bérelt tepsibe, vagy tortaformába öntjük. Előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük. Tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül a háromnegyed részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselatinra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve. Rossos levet nem ajánlok hozzá, mert akkor nem lesz szép áttetsző a zselatinos gyümölcskocsonyánk. És hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel, csak felmelegítem, amikor már teljesen egyforma, és akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabba a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amibe készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Ha a kerekbe, akkor kerek, tehát más tepsit ne használjunk, csak azt, amibe sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az 1/3-át öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dermedni. Itt arra vigyázunk, hogy egyenes legyen a ne valamilyen másik lábasra tegyük, és az egyik oldalon elbillen, mert ugye lefolyik, akkor nem lesz egyforma, tehát egy sima területre tegyük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni, addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt, tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, és azt olvastam, illetve hallottam, hogy kivit ne használjunk, amikor zselatinnal, mert abból olyan anyagokat von ki a zselatin, ami nem jó az egészségünkre. Tehát pontosan nem tudom megmondani, de ezt így olvastam, meg hallottam. Mert nem lesz csúnyább, mert én is tettem már azelőtt kivit bele, tehát nem az, hogy összehúzza a kivit vagy valami, de azt nem javasolják a szakértők. Hát én azóta nem szoktam használni, mert mondjuk az is mutatós, ahogy fölvágjuk a kivit, olyan szép a erezete, a magháza, és nagyon jól néz ki, de ez esetleg nem lenne. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves, Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor kifordítjuk majd, vagy ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam, és ezt úgy szoktam csinálni, hogy papírból kivágom a számot, amire éppen szükségem van, és azt fordítva teszem rá a tortára, és akkor annak mentén rakom ki, vagy magam elé teszem fordítva, és akkor úgy jobban látom. Hát lehet, hogy néhány számnál lesz könnyebb megcsinálni, de vannak olyan számok, aminél ez a biztos siker, hogyha kirakjuk magunk elé, vagy arra, és akkor úgy rakjuk. Amikor megdermed, persze, akkor kell ezt szépen így rárakni, és akkor kitöltjük a többi részét más színű gyümölcsel, ha ilyen évszámosat rakunk. Ha pedig nem, akkor bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlünk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagyszemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, mert ha egyszerre zúdítjuk rá, akkor hiába dolgoztunk ott a számokkal, az szépen szét fogja mosni. Tehát nagyon óvatosan kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. Ajánlom ezt is esetleg töltsés segítségével tölteni, mert akkor biztos nem fog úgy rázúdulni, és akkor lesz szép egyforma, és akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot. Ehhez nem szoktam színes csokoládé vagy puncsos pudingot használni, csak ez a világosokat. És jó keményre fűzzük ezt a pudingot, azért is nem fél liter tejet mondtam, hanem csak 4 decit, vagy ha fél liter tejbe, akkor tehetünk bele másfél pudingport, vagy még akár kettőt is, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg, és akkor még ezután én folpakot szoktam rárakni, ez biztos garantálja, hogy nem fog megbőrösödni, mert ha már kezd a teteje bőrösödni, és akkor közbe kavargatjuk, akkor ilyen csomós lesz, amikor készítjük. Ja, akkor kikeverjük a margarinnal, vagy vajjal a porcukrot jó simára habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és akkor ha meg véletlenül mégis csomósra sikerülne a pudingunk készítése, mert akadt már nekem is olyan, akkor pedig szitán át szoktam törni ugyanúgy, mint a túrót, hogy ne legyen, mert akkor meg sokkal finomabb lesz. És ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét, és én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszekrénybe, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágunk belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna, és csak praktikusáként mondtam el, hát próbáljuk ki most még szőlővel ezt, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Több helyre vittem már ilyet, akár esküvőre is, és mindig tényleg megdicsérték, és nagy sikere volt ennek a zselés gyümölcs tortának. Könnyű is, nem olyan túl krémes. Na most ahhoz, hogy könnyű krémünk legyen, használhatunk maszkarpónét is, amihez nem is fontos, hogy puding legyen, hanem hát most az árakat nézve majdnem, hogy ez a legolcsóbb, főleg ha akkor vásároljuk, mikor akció van, és azért ki figyeli az akciós vásárlási lehetőségeket, azért láthatja, hogy szinte havonta van a maszkarpóné valamelyik üzletbe. Most is van olyan, ahol lehet vásárolni, és abból lehet könnyű krémet, ahol tehetünk egy kis vanília aromát, vagy vaníliás cukrot, vagy vanília rudat, tehát nem fontos hozzá főzni, ha gyorsabban akarjuk elkészíteni, de ahhoz azért ajánlott, hogy egy fél kiló legalább legyen a mascarpone, hogy azért ne csak éppen meglássa az a piskóta a krémet, hanem egy kicsit vastagabb legyen. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk témái. Ferenc pápa beszéde Kelet-Timor vezetőihez. Példaértékű, ahogy a kiengesztelődést választották a gyűlölködés helyett. A Szentatya homiliája a kelet-timori szentmisén. A gyerekek megmutatják a kicsinység fontosságát. A pápa a timori egyházban szolgálókkal találkozott. Őrizzétek és árasszátok az evangélium illatát. Ferenc pápa kelet-timor vezetőihez. Példaértékű, ahogy a kiengesztelődést választották a gyűlölködés helyett. A Szentatya a hatóságokhoz, a civil társadalom és a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében nagyra értékelte az ázsiai ország erőfeszítéseit, amelyek révén több évtizedes véres konfliktust sikerült békésen rendezniük Indonéziával, a sebek begyógyításával és az emlékezet megtisztításával. A kiskorúak elleni visszaélések megelőzésére felelős cselekvésre buzdított.
En este lugar Asia y Oceanía se rozan y en cierto sentido se encuentran con Europa, lejana geográficamente, pero cercana por el papel que ha tenido.
Ahol Ázsia és Óceánia összeér és bizonyos értelemben találkozik Európával, utalt Kelet-Timor történelmére a pápa, egy hegyekkel, erdőségekkel, síkságokkal teli föld, melyet csodálatos tenger ölel körbe. Ide érkezett utazása harmadik állomásaként Ferenc pápa. Első hivatalos programjaként a főváros dili elnöki palotájába látogatott, ahol José Manuel Ramos Horta államfő fogadta, a függetlenség elérésének egyik élharcosa, aki 1996-ban béke Nobel-díjat kapott. A Szent Atya aláírta a vendégkönyvet, magánmegbeszélést folytatott az elnökkel, majd beszédet mondott a politika, a diplomácia és a civil társadalom képviseletében megjelent mintegy 400 főnek. Kelet-Timor történelmének főbb eseményeit felidézve szólt az első domonkos misszionáriusok érkezéséről, akik elvitték a katolicizmust és a portugál nyelvet, amely a mai napig hivatalos a helyi Tetum mellett. Az 1975-ben Indonéziától elnyert függetlenségről majd végül beszélt a 2002-ben kimondott portugál befolyás megszűnéséről is. Kelet-Timor nehéz időszakokat élt át, míg kivívta teljes függetlenségét. A megrázkódtatás és az erőszak után viszont sikerült a béke útjára lépnie, megkezdve ezzel a fejlődés a természeti és emberi erőforrások értékelésének új szakaszát. Nem adták fel a reményt, és beköszöntötte a béke és a szabadság hajnala, amiben nagy segítséget jelentettek a keresztény gyökerek. Ahogyan arra Szent II. János Pál pápa is emlékeztetett, 1989-es kelet-timori látogatása során.
Para alcanzar estas importantes metas, les ha sido de ayuda el estar arraigados en la fe, como lo puso de relieve San Juan Pablo II, cuando visitó vuestro país.
Az európai misszionáriusok által Ázsiába elvitt kereszténység tovább gazdagodott a különböző kultúrákkal találkozva. Az evangéliumi tanítás és a hit folytonossága segített abban is, hogy kiengesztelődjenek indonéziai testvéreikkel, a kinyújtott kéz politikáját alkalmazva, amelyet nagyra értékelt Ferenc pápa. A fájdalmat örömmé változtatták, mert a megpróbáltatásokban sem veszítették el a reményt. Bárcsak a világ számos részén hasonlóképpen győzedelmeskedne a béke vágy. Az egység mindig felette áll a konfliktusnak, ez pedig az emlékezet megtisztítását igényli, a sebek begyógyítását, azt, hogy a gyűlölködést kiengesztelődésre, az összeütközést együttműködésre cseréljük. A kihívások persze Kelet-Timorban sem hiányoznak, az intézmények megerősítése, az emigráció problémája, a szegénység, amelynek kezelése a vezető réteg felelős hozzáállását sürgeti, különös tekintettel a gazdag kőolaj és földgáz lelőhelyek kiaknázására, amely csak is a közösség javát kell, hogy szolgálja. Kelet-Timor lakosságának 65%-a 30 éven aluli, és sok veszély leselkedik rájuk, mint ahogy az alkohol vagy a bűnbandák garázdálkodása. Ideálokat kell adni a fiataloknak, hogy kitörjenek ezekből a csapdákból, és felhagyjanak az erőszakkal, mutatott rá a pápa. Segítséget meríthetnek a hitükből, az egyház társadalmi tanításából, amely a testvériségre épül, és a népek, főként a szegényebbek fejlődését támogatja. A Szent Atya örömmel fogadta a timori elnök által bejelentett hírt, miszerint az Abu Dhabiban aláírt emberi testvériség nyilatkozatot szeretnék beépíteni az iskolai tantervbe. Dicséretes, hogy az állam támogatja az egyház szociális, karitatív és neveléssel foglalkozó intézményeinek működését. Be kell fektetni a nevelésbe, a családba és az iskolába, hiszen ezáltal bizakodva tekinthetünk a jövőbe, ötvözve a fiatalok lelkesedését és az idősek bölcsességét. Bízzatok a nép bölcsességében, biztatta a kelet-timoriakat a pápa, majd a szeplőtelen szűz oltalmába ajánlotta a nemzet lakóit.
Ferenc pápa beszéde a timori egyházban szolgálókhoz. Őrizzétek és árasszátok az evangélium illatát. Kelet-Timori látogatásának második napján kedden reggel Ferenc pápa a főváros dili egyik katolikus iskoláját kereste fel, ahol szerzetes nővérek gondoznak és tanítanak fogyatékos gyerekeket. Innét érkezett a város repülterem fogantatás székesegyházába, amelyben az ország püspökeivel, valamint papok, férfi és női szerzetesek, szeminaristák és hitoktatók képviselőivel találkozott. Beszédében a helyi szantálfa jegyeit használva arra buzdított, hogy őrizzék meg és árasszák mindenkire az evangélium illatát. A színüveg ablakairól ismert szepőtelen fogantatás székesegyházat 1988. novemberében szentelték fel, majd Szent II. János Pál pápa áldotta meg a következő évben, amikor meglátogatta az országot. Noha Kelet-Timor legnagyobb temploma, most mégis kicsinynek bizonyult, ahogy Ferenc pápa megjegyezte az egyháziakkal való találkozása kezdetén. Rögtön mondtam a katedrális püspökének, hogy nagy újbítsa meg azt, mert a legfiatalabbak, főként a szeminaristák és a novíciusok kint rekedtek, ugyanis itt oly sok a hivatás. Zarándokként érkeztem hozzátok, folytatta, tudván, hogy Kelet-Timor a világ végén található, de én is távoli határokról érkeztem, ha nem is annyira távoli határról, mint ti. Spanyol nyelven mondott beszéde elején Ferenc pápa a határ és a központ ellentmondásosságára mutatott rá. Az evangéliumokban a határokon van a központ, és az az egyház, amely bezárkozik saját központjába és nem jut el a határokig, az egy beteg egyház. Krisztus szívében ugyanis az emberi létezés perifériái jelentik a központot, ezért Jézus éppen a peremvidék alakjait hívta magához, és így ők lettek az által hozott remény főszereplőivé, miként Lázár, Mária és Márta. Ennek a találkozásnak döntő mozzanata Mária gesztusa, amikor összetöri az illatos nárdus olaj edényt, hogy megkenje vele az Úr lábát. A kenet illata betöltötte az egész házat, idézte János evangéliumát a pápa, mert éppen az illat képét tette meg elmélkedése fő témájává. Az ingyen kapott illat arra való, hogy szétárasszuk, tehát az Úr evangéliuma hirdetésének kettős feladata van, megőrizni az evangélium illatát és elterjeszteni azt mindenütt itt Kelet-Timorban. Pontosan úgy, ahogy Pál apostol egykor intette a korintusiakat, mi vagyunk ugyanis Isten színe előtt Krisztus illata.
Hermanas, hermanos, ustedes son el perfume de Cristo. Un perfume mucho más costoso que los perfumes franceses. Ustedes son el perfume de Cristo.
Kedves testvérek, ti vagytok Krisztus illata. Az illat nem idegen a timori nép számára, hiszen itt bőségben nő a szantálfa, amelynek illatát az egész világon keresik és megbecsülik. Még a Biblia is dicséri, amikor Sába királynője ajándékként vitte azt Salamon királynak, és meglehet, tette hozzá szabadon a pápa, hogy éppen ezért előbb idejött Kelet-Timorba. Ahogy az örökzöld szantálfa megnő és gyümölcsöt terem, úgy vagytok ti is a Szentlélek illatos missziós tanítványai, hogy mámorossá tegyétek Isten hűséges és szent népének életét. Ám ez az Úrtól kapott illatot gondosan és nagy figyelemmel kell őrizni és ápolni. Ahogy Mária szívébe fogadta Jézus szavait Betániában. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy tudatosítjuk magunkban. A kenettel nem magunkat szolgáljuk, hanem az arra való, hogy megkenjük vele az Úr lábait az evangélium hirdetésével és a szegények szolgálatával. Beszéde második részében az evangélium illatának terjesztéséről szólt a pápa, hiszen az egyház az evangelizálásért létezik. Mária ezért töri össze az edényt, hogy bátran kiszabadítsa belőle az új élet illatát.
Itt a vuestro país, arraigado en una larga historia cristiana, necesita hoy de un renovado impulso de evangelización.
Országotok hosszú keresztény történetében ma szükség van az evangelizálás megújított lendületére, hogy az mindenkinek elvigye a kiengeszelődés és a béke, valamint a szegényekkel való együttérzés illatát. Vigyázzanak a korrupció veszélyeire, és tanúsítsanak nagyobb tiszteletet a nők és a nők szolgálata iránt, utalt a pápa a reggel meglátogatott iskolára, amelyet nővérek vezetnek. Nővéreim, szólt hozzájuk. Ti vagytok Isten népének anyjai. Bátran gyarapítsátok a közösséget, hiszen anyák vagytok. A missziós munka mindenkitől építő kreativitást igényel. Ne felejtsétek, hogy ennek a népnek anyái vagytok, nem pedig elöljárói. Végül a papokhoz fordulva így buzdította őket. Éges szóló az a gesztus, amivel az itteni hívek illetnek benneteket. Amikor találkoznak veletek, megfogják felszentelt kezeiteket, és áldás jeléül a saját homlokukhoz érintik. Szép dolog ebben a jelben észrevenni azt a vonzalmat, ahogy Isten szent népe ragaszkodik a paphoz, aki az áldás eszköze. Soha nem szabad kihasználni ezt a szerepet, hanem a papnak mindig áldania és vigasztalnia kell Isten szent népét méghozzá a szegénységével. Engedjük, hogy az Úr kísérjen bennünket a szegénység és a szolgálat lelkületével, zárta a püspökökhöz, papokhoz, férfi és női szerzetesekhez, szeminaristákhoz és hitoktatókhoz intézte beszédét Ferenc pápa.
A pápa a kelet-timori szentmisén. A gyerekek megmutatják a kicsiség fontosságát. A becslések szerint 600 ezer embernek, vagyis Kelet-Timor lakossága csaknem felének tartott keddi szentmiséjének homiliájában, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a gyerekek egyszerre jelentenek áldást és jelet. Ferenc pápa kedden szabadtéri szentmisét celebrált a kelet-timori tengerparti síkságon, Tacitoluban. A helyi hatóságok szerint mintegy 600 ezer ember, vagyis az ország lakosságának csaknem fele volt jelen a szertartáson. Hagyományos timori tánc nyitotta meg a szentmise ünneplését, majd az est leszálltával a pápa spanyol nyelvű homíliát mondott, és időnként megállt, hogy egy timori pap szakaszonként lefordíthassa szavait tetumra, az ország egyik hivatalos nyelvére. A szentmisére Tacitoluban a timori tengerpart egy védett területén került sor, amely alig 10 kilométerre található a fővárostól, Dilitől. Szent II. János Pál 1989-ben az országban tett látogatása során szintén felkereste ezt a helyet. Ferenc pápa is ebben a festői környezetben, amelyet gazdag biodiverzitás jellemez, mutatta be a szentmisét szeptember 10-én kedden délután, magyar idő szerint délelőtt, miután személyesen találkozott a Jézus Társasága tagjaival a nunciatúrán. A szertartás kezdetén érezhető volt a Szentatya megjelenése iránti várakozás. Az útja során, az utcák szélén, sok háztetőn és autó tetején tolongó emberek köszöntötték. A pápát a nagy síkságon az alkalomra kiosztott fehér és sárga ernyőkkel rendelkező hívősereg várta. Sok hívő már hajnal óta várakozott a tűző napon és órákig tartó utazást követően, hogy eljussanak a szentmisére a közeli vidékekről is. Csak nem sokkal a szertartás kezdete előtt csukódtak össze a napernyők, feltárva sok ezer ember lelkes arcát. A színpad felé vezető úton Ferenc pápát többször megállították útja során, hogy üdvözöljék, fotózkodott néhány püspökkel, és megajándékozta egy fiú a portréjával. A sekrestyében a szertartási öltözet felöltése után a pápa elfoglalta helyét az erre az alkalomra felállított nagyoltárnál, mellette a koncelebrálók, Virgilio do Carmo da Silva bíboros, Dili érseke, és Norberto do Amaral, Maliana püspöke, a kelet-timori püspöki konferencia elnöke. A pápa azzal kezdte prédikációját, hogy Izajás proféta szavairól elmélkedett az első olvasmány alapján. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk. A pápa szerint ezek a szavak Jeruzsálem lakóihoz szóltak, és a város virágzása idején érkeztek, de amikor egyben nagy erkölcsi hanyatlás is jellemezte. A város nagy gazdagsága ellenére a szegényeket magukra hagyták, akik éheztek. Elterjedt a hűtlenség, és a vallásgyakorlás egyre inkább puszta formalizmussá alacsonyodott.
Por eso el profeta anuncia a sus compatriotas un horizonte nuevo, que Dios abrirá ante ellos un futuro de esperanza.
Emiatt, mondta a pápa, Izajás proféta azért jött, hogy egy új távlatot hirdessen, amelyet Isten nyitott meg. Isten azonban nem hadseregek, fegyverek és gazdagság erejével menti meg őket, hanem egy fiú ajándékozásával. A világ minden részén, folytatta Ferenc pápa, A gyermek születése az öröm és az ünnep ragyogó pillanata, amely a jó iránti vágyat, a tisztasághoz és az egyszerűséghez való visszatérést jelenti. Milyen csodálatos, hogy itt Kelet-Timorban ennyi gyerek van. Fiatal ország vagytok, és láthatjuk, hogy földetek minden szeglete az élettől buzog. Ez nagy ajándék, de egyben jel is. Emlékeztet arra, hogy teret kell adni a gyerekeknek, a kicsinyeknek. Befogadni őket, gondoskodni róluk, hangsúlyozta Ferenc pápa. Kötetlen szavakkal hozzátette, hogy Kelet-Timorban mosolyognak a gyerekek. Az a nép, amely megtanítja gyermekeit mosolyogni és szeretni, olyan nép, amely a jövő felé tekint. Ugyanakkor óvaintett azoktól a krokodiloktól, amelyek meg akarják változtatni a kultúrát, a történelmet, mert ezek erősen harapnak.
La cercanía de Dios es a través de un niño. Dios se hace niño. Y no es solo para asombrarnos y conmovernos.
Isten közelsége a gyermek által jut kifejeződésre. Isten gyermekké válik, és nem csak azért, hogy meglepjen és elérzékenyítsen minket, hanem azért is, hogy megnyisson bennünket az Atya szeretetére, és hogy ő formáljon minket azért, hogy meg tudja gyógyítani sebeinket, rendezni tudja nézeteltéréseinket, rendet tudjon tenni a létezésben, mutatott rá a pápa. A gyermek születése egyben annak a jele is, hogy mennyire fontos kicsinyé válni. Ne féljünk, hogy kicsinyé tegyük magunkat Isten és egymás előtt. Ne féljünk elveszteni az életünket, szánjunk rá időt, hogy felülvizsgáljuk terveinket, feláldozva valamit, hogy egy testvérünk jobban legyen és boldog legyen, buzdított Ferenc pápa homíliájában a kelet-timori szentmisén. Ne féljünk, hogy szükség esetén újra dimenzionáljuk projektjeinket, nem azért, hogy csökkentsük azokat, hanem hogy még szebbé tegyük azokat, önmagunk odaajándékozása és mások befogadása révén.
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol felém. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Egészen a
nap verse.
Itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett. Majd felöltözik, ha virrad reggele, a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Én ujjam hegyével halkan lantomat megpendítem, altató dalod gyanánt zeng, mél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, ülj itt addig szótlanul, míg dalom, mint tó fölött a suttogó szél, elvonul. Ha megcsókolsz, ajkaimra ajkadat szép lassan tett. Fölnekeltsük álmából a szendergő természetet.
Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van újra című versét Hegedűs D. Géza mondta el. Petőfi 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándor évei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztő, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket, és foglalkozott műfordítással is. Ráemlékezünk ma, hiszen 1868-ban ezen a napon hunyt el. A később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a pesti forradalom és egyszers mint Petőfi napja volt. Később a költő király ellenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált, részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben. Ekkor látták utoljára.
A nap imája.
Uram, kérlek téged, taníts engem parancsaid útjára. Taníts engem azok sorrendjére. Milyen egymás utánban kell azokat megtartanom, hogy mindig helyesen cselekedjem. S miként haladjak erényről erényre, hogy ne legyek túlhajszolt a kezdetben, s ne túl gyönge a végén. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,